lelkész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugyebár ez a mai nap egyesek számára szabad nap, ám tessenek elhinni, hogy másút viszont a közéleti és gondokkal teli hétköznapi események tovább gyűrűznek. Példaként mondom el, hogy Erdőszentgyörgyön újabb zászlós esemény zajlik, ahol a Városi Önkormányzat házatáján előfordult korábbi összeződések ellenére mára visszaállt az őszhang. Erre természetesen szükség is van a megpróbáltató idei esztendő kihívásainak kezelésére. Mindezen témák részleteiről, a vasút közeltségének elbírálásáról, a nagyvadak elszaporodása kapcsán kialakult helyzet kezeléséről beszélgetünk itt a mai napra kész műsorban vendégünkkel, akivel szóba hozzuk a Bözödítóba tervezett új templom felépítésével kapcsolatos újdonságokat is. Információkkal szolgálunk a Rédei kastélyba tervezett nagyszabású múzeum felújítási munkálatok helyzetéről, és a tegnap óta Marosvásárhely és környékének lakóit lázban tartó a Teleki tékában megtekinthető kódex származásának büszkeségére is rávilágítunk. Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi polgármesterrel, akivel a következő interjút a kora délutáni órákban rögzítettük. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit!
Lehet azt mondani, hogy Erdőszentgyörgyön mindig történik valami, ugyanis ismét eltűnt a magyar szimbólumok az RMDS Erdőszentgyörgyi székházának homlokzatáról. Azok után, hogy ebben az ügyben tudomásom szerint már van egy jogerős ítélet. Miért kellett akkor a zászlókat ismét levenni?
Az igazság az, hogy én vártam azt, hogy lesz egy másik támadási vonal, ugyanis nem új keletű történet, hogy hadakozunk itt a szimbólumainknak a használatával. Való igaz, hogy egy végleges bírósági ítélettel a helyükön maradtak a zászlók, viszont nem sok időre rá, hogy ez a végleges bírósági ítélet megszületett, egy másik paragrafus szerint támadják ezeket a zászlókat, támadja a prefektus úr. Első fokon ezt elveszítettük, és hogy előzzük meg a büntetést így, amíg a másodfokon letárgyalódik, és végleges döntés nem születik, addig a zászlókat nem tesszük vissza.
Végül is hogy lehet egy jogerős ítéletet ismételten megtámadni?
Ebben az országban gyakorlatilag bármit lehet, mi próbálkozunk azt a jogerős ítéletet érvényben tartani és fenntartani. Gyakorlatilag mivel egy másik törvénybeli paragrafussal támadja, hogy egy másik ügyet tudott nyitni ezáltal, és gyakorlatilag teljesen nulláról keletkezzük az egészet.
Eléggé sajnálatos. Én már nagyon drasztikus lépésre is elszánta magát, mint a városi szervezet elnöke, mert hogy a közelmúltban gyászlobogót is lengett néhány hónapon keresztül az RMDS székház homlokzatán.
Igen, úgy ítéltem meg akkor, hogy valamilyen úton módon üzennünk kellene a rendszernek, hogy mi nem valami vagy valaki ellen használnánk a szimbólumainkat, hanem a saját büszkeségünkre és a saját jó érzésünkre. Itt az az érdekes ebben az erdőszentgyörgyi esetben, hogy ugye van egy román társadalom is, aki itt él Erdőszentgyörgyön, és senkit nem zavart. Ezek a zászlók elég sokáig háborítatlanul kint lobogtak, azért még a híres Danton Ászla úr fel nem jelentett minket is. És hát a helyi román közösségnek nincsen ezzel problémája. Ez a legszebb dolog, tehát ez a legszebb az egészben. Ugyanakkor olyan illetékeseket zavar, akiknek semmi közük nincsen mondjuk Erdőszentgyörgy és a közösséghez, vagy akár a székelyföldi közösséghez, vagy a Maros megyei közösséghez, hiszen ha jól belegondolunk, akkor hogyha helyben ezek nem okoznak problémát, akkor nem hiszem, hogy ezt szítani kellene a messzi távolból.
Nem az első alkalom, mert hogy a helyhatósági választások előtt Dán Vojkulesko, az akkori konzervatív párt elnöke is személyesen látogatott Erdőszentgyörgyre, és azért próbálta szítani ott a kedélyeket. Ezek szerint, akkor az ön állítása szerint annak a látogatásnak, illetve annak a kísérletnek nem maradtak nyomai.
Az igazság az, hogy 2012 után normalizálódott a viszony Erdőszentgyörgyön, és hogy elég sok eredményt sikerült elérnünk közösen az erdőszentgyörgyi közösséggel, etnikai hovatartozástól függetlenül. Nem hiszem, hogy most arról tudunk beszélni Erdőszentgyörgyön, hogy nem számít az, hogy ki hová tartozik. Próbálunk odafigyelni egymásra, egymás kultúrájára. Kis közösség vagyunk, és itt ha az történik, hogy bármelyik etnikum feszültséget próbál szítani, főleg etnikai feszültséget, akkor azt próbáljuk minél gyorsabban letárgyalni, és nem teret engedni ennek, hiszen az viszi előre a közösséget, hogyha együtt tudunk gondolkozni, oda tudunk figyelni egymást, és tisztelni tudjuk egymásnak a kultúráját. Ezzel most nincsen probléma Erdőszentgyörgyön.
Ilyen formán akkor azt is ki jelentheti, gondolom tisztán, hogy az önkormányzat berkeiben sincs akkor gond, és ez nagyon fontos ilyenkor 2018 elején, mert hát ugyebár költségvetési kérdések, egész évre szóló finanszírozás, meg amúgy fontos döntések meghozatala. Korábban viszont a magyar képviselők között is voltak feszültségek. Ön végül is nem tudott a közelmúltban néhány évvel ezelőtt szót érteni két RMDSZ-es tanácsossal, most pedig 2017-ben egy magyar polgári pártos tanácsossal akadtak gondok. Tehát ezek szerint akkor a magyar közösség képviselői között vannak aprócska feszültségek, vagy ezek is most már elsimultak?
Itt visszakanyarodva a két RMDSZ-es kollégára, akkor teljesen más helyzet állt fenn. Hiszen egy új alakult szervezet, egy új irányt próbáltunk bevezetni Erdőszentgyörgyre, amiről most már azt tudjuk mondani, hogy bevált és sikeres. Akkor úgy érezte ez a két kolléga, hogy nem tudnak ők ehhez azonosulni, ezzel azonosulni, és úgy döntöttek, hogy inkább nem folytatják az önkormányzati munkát. Ez ma már úgy néz ki, hogy a kapcsolatunk az rendeződött, tehát nincsenek negatív érzések bennünk, legalábbis bennem nincsen, és úgy tudom, hogy bennük sincsen, tehát nyilván őszintén tudunk beszélni, és építeni azt a vonalat, ahol ők tevékenykednek, egymást segíteni ott, ahol lehet. A jelenlegi probléma, ami ugye kialakult a Maros megyei polgári párt elnökéről beszélünk, aki Erdőszentgyörgyön volt tanácsos. Gyakorlatilag azzal szembesültünk egyik napról a másikra, hogy az adóhatóság kijött lefoglalni egy ingatlant, ami az ő nevén van. Ebből derült ki az, hogy a bíróság 2016. decemberében elítélte adócsalásért. 9 hónap letöltendőt, viszont felfüggesztették másodfokon 2 év 9 hónapra, úgyhogy ez teljesen törvénybe ütköző, tehát nem vállalhat ő ezáltal közszerepet, tehát nem lehet kormányzati képviselő. Mi meg is hoztuk a határozatot, amivel gyakorlatilag megszüntettük a tanácsosi mandátumát, amit ő bíróságon fellebbezett meg, viszont a bíróság az egyértelműen a Erdőszentgyörgy önkormányzatának adott igazat, így gyakorlatilag jó előre emelkedett az a határozat, amit mi meghoztunk, és most az következik gyakorlatilag, hogy a következő képviselő kerüljön be a Magyar Polgári Párt színeiből. Emiatt, hogy én ezt megmertem lépni, és próbáltam ugye a törvény betartani, hát ugye mindenféle támadásért, én nem szeretném ezeket kommentálni, hiszen nem úgy érzem, hogy nem az a tisztem nekem polgármesterként, hogy ilyen személyes beszélgetésre, vitákba részt vegyek, hanem az, hogy a közösségnek az érdekeit nézzem, és a törvények mentén vezessük a települést.
Korábban is akadt gondja a polgári pártos tanácsosokkal, ezek szerint akkor most még jobban elmérgesedett önök között a viszony?
Igazság szerint mielőtt ez az úriember a Magyar Polgári Párt elnöke lett volna, Maros megyei elnöke, egy teljesen normális viszonyt ápoltunk a helyi szervezettel, meg tudtunk egyezni, és tudtuk egymást támogatni, főleg azokat az ügyeket, amelyik nemzeti kérdésekre adottak, de városfejlesztési projektekben is egymás segítségére voltunk, és voltak olyan javaslatok, amik építő jellegűek voltak. Sajnos azóta azt a vonalat, ami akkor a Magyar Polgári Pártot jellemezte Erdőszentgyörgyön, azt már nem találjuk a tanácsban, lemondotta az a képviselők, akikkel ezt érdemben lehetett érdemi vitát folytatni, és építő jellegű közösségi munkát együtt tervezni. Azóta gyakorlatilag teljesen szeparálódott ez a két képviselet, nem igazán van miről beszélnünk, hiszen folyamatosan csak a támadás és a rágalom az, ami felénk irányul, ezzel nem tudunk azonosulni, és nem is teszünk ebbe partnerek. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ez minket jellemez, hanem a Magyar Polgári Pártot akár megyei, vagy országos szinten, akár Erdőszentgyörgyi szinten.
Az önkormányzati munkában, illetve a határozatok meghozatalában gátat jelente ez a enyhén szólva feszült viszony?
Nem jelent semmiféle problémát. Az érdekes az benne, hogy ugye Erdőszentgyörgy ilyen kormányzatnak 15 képviselője van, tehát 15 tanácsosa van, amiből 10 RMDSZ-es, 2 magyar polgári pártos, 2 szociáldemokrata és 1 liberális, és azt lehet mondani, hogy összességében nem is lenne szükség arra, hogy úgymond az ellenzéknek a szavazatait bármire is, nem lenne szükség az ellenzék szavazataira, viszont a román képviselet úgymond, a román tanácsosok azok egyértelműen támogatják a városfejlesztési törekvéseinket. Egy nyílt konzultációba születnek a döntések, amik a tanácsülésen hangzanak el, mindenki a szíve szerint és a lelke szerint szavaz. Hát azt tudom mondani, hogy sajnos ott tartunk, hogy a Magyar Polgári Pártnak effektíven nehéz olyan dolgot hozni, amit támogatni tud. Vannak kérdések, amik igen, de általában teljesen más irányba mennek, és ellen szavaznak azoknak a dolgoknak, amik a várost előre viszik.
De már most feltevődik a kérdés, és hát hetek óta találgatások folynak azzal kapcsolatosan, hogy az új adóügyi törvénycsomag kapcsán idén 2018-ban az önkormányzatok hogyan fognak gazdálkodni a meglevő kerettel. Erdőszentgyörgynek most már van költségvetése az idei évre? És mennyiben érzik az új törvények hatását a helyi szintű pénzügyi gazdálkodás tekintetében?
Ha nagyon nehéz évvel nézünk, ez tény is való. Úgy, ahogy más településeken, úgy nálunk is elég komoly hiány generált ez az új rendszer. Ugyanakkor vissza kell oda kanyarodni, hogy amikor a közszférában a fizetések emelkedtek, akkor próbáltuk ezt normális szinten tartani, és nem csillagászati összegeket kifizetni fizetésekre. Ezáltal nem veszélyeztet minket annak a, tehát nem áll fel annak a veszélye, hogy itt működésképtelenné váljunk, és tudjuk vinni azokat a pályázatainkat is, amikre pályáztunk, tehát itt 7-8 pályázatról beszélünk, amik 2020-ig be kellene fejeződjenek, vagy legalábbis a vége felé kellene járjanak. Azt hiszem, hogy egy jó gazdálkodással és észszerű odafigyeléssel ezt át lehet hidalni. Tény is való, hogy csak a pályázatainkra és a projektjeinkre tudunk támaszkodni, saját erőből fejlesztéseket elindítani nem tudunk idén.
És a kieső részt azt hogyan igyekeznek bepótolni, a lukat betömni?
Igazság szerint én a politikám, ahogy én gondolkozom, és hál' Istennek, hogy a tanács is ebben partner, nem egy évre tervezünk, hanem egy ciklusra, tehát 4 éves ciklusra tervezünk, és minden év végén húzunk egy vonalat, hogy na, ezt sikerült elérni. Ugye, amikor az ember kampányban van, akkor megfogalmaz egy célt, hogy itt tartunk most, és ide szeretnénk elérni, ezt próbáljuk követni, hogyha egyik év gyengébb is, én bízom benne, hogy a következő év az erősebb lesz. Nem tudom azt mondani, hogy ugye mekkora lyuk keletkezett a költségvetésben, mert mindig arra építjük fel a költségvetést, amire elegendő. Én azt hiszem, hogy ha arról tudunk beszélni, hogy az önkormányzat működik, és nem lesznek olyan anyagi gondjaink, hogy fizetéseket ki tudjuk adni, a számláinkat ki tudjuk fizetni, és még fejleszteni is tudunk, akár európai uniós forrásból, akár nemzeti forrásból, és a településen látszik, akkor nem tudunk arról beszélni, hogy gyakorlatilag egy költségvetési hiány generálódna. Persze, hogy nagyon jó lenne, hogyha ez a 30%-nyi kiesés, mert azért annyiról beszélünk, ez számokban olyan 5 millió lej körül van, hogyha ez bent lenne az önkormányzatnak a kasszájában, akkor ugye sok minden egyebet is tudnánk plusz csinálni. Nem esek én kétségbe, én bízom benne, hogy a terveink, azok a pályázataink, ami folyamatban vannak ebből a 7-8-ból, körülbelül 4 van, ami már akár is alatt van, akár alá van írva a szerződés, vagy következik a szerződés aláírás, ezek mind erőszönyűjét viszik előre a települést. Én nem úgy élem meg, hogy ez nekünk akkora hátrány generálna, persze lehetne sokkal jobb is, de mi emberek tudjuk a legjobban, hogy bármi is legyen, bármi is legyen, mindig arra törekszünk, hogy még jobb legyen. Ez egy ilyen esztendő lesz, én bízom benne, hogy a 2019 és 20-as év az egy kicsit bővebb lesz, és olyan dolgokat is tudunk csinálni, mi saját fejlesztésnek hívunk majd, és nem szorulunk Európai Uniós, vagy akár nemzeti projekteknek a lehívására.
Említette az 5 millió lejt, ez becslés, vagy már megvan a keretösszeg? A
keretösszegek megvannak, becslés mindenképpen, ugye vannak kintlévőségeink, amiket nem tudtunk beszedni, akár jogi személyektől, akár magásszemélyektől, ezek is bele vannak számolva. Ki kell emelnem, hogyha csak ezek a pénzek bejönnének, akkor beszélhetnénk arról, hogy 3-4 utcát tudnánk rendbe tenni, ami az aszfaltozást illeti. Természetesen próbáljuk ezeket beszedni. Azért becslés, mert ugye konkrét számot nem tudok addig mondani, amíg nincsen meg mindenféle leosztásunk. és azért nincsen megszavazva még költségvetés Erdőszent Györgyön sem, mert a negyedéves leosztást nem kaptuk meg a pénzügytől. Úgyhogy becslés, igen, egyelőre becslésről beszélünk, lehet, hogy ez az összeg kevesebb lesz, én bízom benne, hogy valamilyen úton, módon a beígért költségvetés kiegészítés júliustól az pozitívan fog hatni Erdőszent Györgyre is.
Hát úgy legyen, mindenképpen az tapasztalható, és többször esett szó már itt a Marosvásárhelyi Rádióban, az önnek készített műsorokban is, hogy fejlődik Erdőszent György, és ezt látványosan teszi. Megfelelő számú munkahely is van azok számára, akik dolgozni szeretnének. Ugyebár a település is gazdagodik egyre másra újabb ingatlanokkal. És van egy olyan, hát előnynek néz ki első látásra részlet is, hogy vasút halad át a település mellett. Na már most ez pozitívnak tekinthető első látásra. De visszatekintve az információkat, inkább nagyobb nyűg, mint pozitívum, mert hogy sajnálatos balesetek is történnek, ugyebár felújítatott az út, a megyei út, amely Hargita megye széléig vezet, és nagyon jó minőségű, tehát valószínűleg, hogy a forgalom is megnőtt abba az irányba, viszont a vasút, az mit jelent a település számára?
Hát sajnos ma már arról tudunk beszélni, hogy átmegy egy vasúton Erdőszent Györgyön, semmiféle előnyt nem generál. Nem igazán vannak olyan ipari szereplők itt Erdőszent Györgyön, akik ezt igénybe tudnák venni. Egyébként csak személyvonat az, amit használhatnak az emberek Parag irányába és Balázsfalva irányába, de hát ma már nem tudunk arról beszélni, hogy az emberek használnak ezeket a járatokat, viszont abban a szempontból mindenféleképpen egy stratégiai vonal, hogy a Paragyi só ezáltal kerül szét Európában, amiből azt kell mondjuk, hogy Erdőszent Györgynek semmiféle előnye nem származik. Ha térségről beszélünk, és ugye Sóvidék közel van, akkor természetesen fontos. Jövőre nézve pedig nagyon fontos lenne egy olyan tervet kitalálni, egy olyan jövőképet megrajzolni, ahol a vasút is egy komolyabb szerepet kapja, és nem csak áthaladna Erdőszent Györgyön.
Milyen minőségű ez a vonal, mert talán eléggé el van hanyagolva?
Igen, vannak részek, amik rossz állapotban vannak. Itt, amiről a mi szakaszunkban tudunk beszélni, itt van egy olyan híd a Kükülőn, egy vashíd, ami elég rossz állapotban van, nagyon sok átiratot küldtünk a vasúttársaság fele, hogy ezt figyeljenek oda, állítólag kijöttek statikusok, megnézték, és nincsen ezzel semmi baj. Ugyanakkor, ami szemmel láthatóan látszik, az, hogy gyakorlatilag hiányoznak elemek belőle, és életveszélyes gyalogos híd is volt ezelőtt egy pár évben, a gyalog is jártak át rajta emberek. Ezt most már nem lehet megtenni, ugye szétrosdásodtak, vagy éppen ellopták azokat a fémelemeket, ami a járólapokat jelentette. Nekem egy kicsit úgy néz ki, hogy én nem szívesen ülnék azon a vonaton, amelyik áthalad rajta, de viszont a vasúttársaság átiratban megerősítette, hogy kiszálltak, megnézték a hidat, és teljesen rendben találtak úgy statikailag, hogy ezen közlekedhetnek járművek. Ugye egy olyan tehervonat, ami több tonnát nyom tele sóval, azért az nyom egy kicsit a hídon, de állítólag ez nem jelent veszélyt a vasúti közlekedésre nézve.
A személyszállítás tekintetében tudomásom szerint azt a járatot egy magánvállalkozó üzemelteti, tehát maga a vasúttársaság már lemondott erről a szakaszról.
Igen, ez is egy érdekes dolog számomra, ez a Regio Trans nevezetű kis járat, ami ilyen két vagonos vagy három vagonos szerelvényről tudunk beszélni. Az érdekes, mert ugye ezt itt lakom, látom, hogy hányan ülnek a vonaton, tehát gyakorlatilag ilyen 2-3 emberrel megy, feljön le, hogy ez hol éri meg a vasúttársaságnak, nem tudom őszintén.
Elég baj az, mert hát mégiscsak kiszolgálhatná a közösséget, ha mit tudom én, jobb rendszerben lenne üzemeltetve. Az utóbbi években önöknél is elszaporodtak a medve támadások, medve károk. Korábban talán nem bolygatta a kedélyeket a medve, ha bár biztos, hogy együtt értek vele a körzetben. Mennyiben tudják a lakosságot úgymond megvédeni, vagy egyáltalán kártalanítani? És mekkora a medve támadások veszélye ott Erdőszent György körzetében?
Ugye nagyon sok minden összetevője van annak, hogy a medve az közel került az emberhez, az ember lakta vidékhez. Én nem szeretnék erről beszélni, mert egyik fél így értelmezi, másik úgy értelmezi. Egy dolog tény, hogy ezek az állatok, ezek itt mozognak nap, mint nap a település közelében, vagy éppen a településen bent. hiába küldünk átiratokat, és hiába próbáljuk arra sarkalni a hatóságokat, hogy hozzanak egy egyértelmű és átlátható rendszer törvényt ezeknek az állatoknak a kezelésére, ez nem igazán történik meg, eléggé borús, tehát sok olyan felelősséget var akár az önkormányzat nyakába, akár a vadásztársaság nyakába, amit szinte senki nem mer vállalni, mert értelmezhető. Ezáltal, hogy a lakosságot mi hogy tudjuk megvédeni, ebből az esetben olyan nehéz informálni, próbáljuk őket, és segíteni ott, ahol esetleg kell, felveszük azokat a károkat, amiket a medve okoz, és továbbítjuk a minisztérium fele, mert ezeknek a medve okozta károknak a megtérítése, ez az államnak a dolga, ezek érkeznek is, tehát olyan medve kárigény bejelentés is van, ami már 2-3 éves, és nem kapott az ember, a gazda semmiféle kártérítést, olyan is, ami mondjuk fél éves vagy pár hónapos, és már megkapta ezeket a kártérítéseket. Azt hiszem, hogy erre nagyon kellene figyelni, és bízom benne, hogy ebben az évben születni fog egy olyan jogalkotók által előterjesztett és szakértők által megvizsgált törvénytervezet, amiben normális mederbe lehet terelni a medve-ember kapcsolatot.
Felvetődik nap mint nap, elsősorban itt a Székelyföldön a vadászati tilalom feloldása. Na már most információim szerint éppen Péter Ferenc, a körzeti vadásztársaság elnöke, akik illetékesek lennének esetleges medve vagy nagyvad kilövésében, kértek-e és kaptak-e a szaktárcától kilövési engedélyt, egyáltalán szükség van-e nagyvad kilövésére ott az önök körzetében?
Igen, itt a mi területünkön nem a megyei elnök úr az, aki kompetens ebben a kérdésben, van Erdőszentgyörgyi vadásztársaság, akik a területet adminisztrálják, és ennek én is tagja vagyok, úgyhogy nagyon első kézből tudok erről beszélni. Mi igényeltünk, igen, több példányra is kilövési keretet, hogy azt kell tudni, hogy azokra a medvékre adnak kilövési engedélyt, akik állandó veszélyt jelentenek a lakosságra. Ezekre a medvékre, két medvére kapott engedélyt az Erdőszentgyörgyi Vadásztársaság, hogy eltávolítsa és kilője gyakorlatilag a károkozó medvét. Ez folyamatban van, ugye tudni kell, hogy most ilyenkor, amikor ilyen az időjárás, azért ezek az állatok elhúzódnak, ezért nagyon nehéz beazonosítani, hogy milyen állatról beszélünk. Nem szeretnénk ezt elsietni semmiféleképpen, hanem azt szeretnénk, hogyha valóban azt az állatot sikerülne elejteni, amelyik károkat okoz, és ami rettegésbe tartja a közösséget Erdőszentgyörgyön.
Ezek szerint akkor nem értek még a kilövési engedélye?
Élhettünk volna, de nem gazdasági érdekből szeretnénk tenni, hanem valóban az emberek védelmében. Hogyha a medvét akarnánk lőni, akkor gyakorlatilag bármely pillanatban megtehetnénk, viszont nagyon egyértelműen elmondja a törvény, hogy azokat az állatokat lehet kilőni, akik ugye veszélyt jelentenek a lakosságra, és amire kapta az engedélyt a vadásztársaság. És ezt beszeretnénk tartani, mert ahogy az előbb is fogalmaztam, az ennek fontos, hogy az embereket próbáljuk megvédeni, és ezeket a medve által okozott károkat csökkenteni.
A vaddisznó kérdés is felmerül ott önöknél, a vaddisznó is okoz károkat a gazdaságokban?
Igen, Erdőszentgyörgyről azt kell tudni, hogy egy olyan terület, ahol már dombvidék és nagyon közel van a hegyvidék hozzánk, mégis elég sok mezőgazdasági területünk van. Ezáltal nagyon sok a vaddisznó és a szarvas őzállományunk is. Az igazság az, hogy törekszünk arra, most a vadásztársaság szempontjából nézem, hogy a gazdáknak segítsünk. Értem ez alatt azt, hogy villanypásztorokat vásároltunk nekik a területük bekerítésére, és amikor érik a takarmány, és szükség van arra, hogy akár éjszakában nyúlóan együtt őrizzük, és vadkárjárítást végezzünk, akkor ezt megtesszük.
Ez mindenképpen dicséretes megoldásnak tűnik, de egyáltalán megoldás-e a nagyvadak ellen a villanypásztor?
Talán a vaddisznó ellen igen, de láttunk olyat is, hogy nem igazán volt hatásos a vaddisznóval szemben, se a medvére nem is beszélve. Tehát ez, hogyha egy állat éhes, akkor elég sok mindenre képes, ugye ezt tudjuk, érezzük is. Ezáltal, amit mi meg tudunk tenni, ezt megtesszük az önkormányzat is, és a vadásztársaság is.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere. Eddig a közéletről, a napi gondokról, azok megoldásáról beszélgettünk. Térjünk át a szebbik oldalára az életnek, mert hogy sínen van a Böződi tóban levő templom teljes újjáépítésének a kérdése. talán most már megfelelő anyagi források is megvannak, kivitelezőt keresnek azért, hogy legalább a vízszint növekedésével ezt a veszélyt elhárítsák, és a betervezett szőlőprendszert legalább elkészítsék. Na most különböző sajtóinformációk szerint már el is kezdődtek a munkálatok, tehát akkor arra kérném szépen, hogy ismertesse, hogyan is áll a Böződi tóban levő templom helyzete ma, január 24-én.
Hát a munkálatok még nem kezdődtek el, bár csak azt tudnám mondani, hogy elkezdődtek. Elkezdődtek azok a folyamatok, amelyik előkészítik a munkálatnak a megkezdését. Egy nagyon friss információval tudok szolgálni, ugyanis egy pár órával ezelőtt sikerült találkozni egy marosvásárhelyi cégtulajdonossal, akinek hasonló építkezésben jártas referenciái vannak. Több órán át beszélgettünk, és a Böződi Falér Egyesület elnökével ki is mentek a terepre. Nekem nagyon szimpatikus társaságnak tűnnek, külön örvendek annak, hogy marosvásárhelyi illetőségű cég. Az számomra egyértelmű, hogy el tudják végezni ezt a munkát. Ugye azt kell tudni, hogy egy olyan speciális cselöprendszerre kell építeni a templomot, ami hosszú évtizedeken akár mire beszéljünk, arról évszázadokon át a vízben lesz, vagy legalábbis a földben, és ez egy elég komoly munkát igényel. A kivitelező szerint, tehát nem lett eldöntve, hogy ő a kivitelező vagy nem, egyelőre az az első találkozónk, de nekem mindenféleképpen egy nagyon pozitív benyomást tett rám. Több szempontot figyelembe kell vegyünk, természetesen egyeztetni kell a tervezővel, és meg kell nézni azt, hogy a tervező, ahogy tervezte ezt az épület együttest, ez fel tudja végezni ez a marosvásárhelyi cég. A döntés később fog megszületni, viszont olyan dolgok is tudomásom jutottak, amiről eddig nem nagyon volt fogalmam. Megkérdeztem az úri embert, hogy körülbelül az alapozási fázis, amikor ezek a cölöpök már a földben vannak, ez mennyi időt vesz igénybe, és azt mondta, hogy a kezdéstől számítva 2 hónap maximum. Ez azt jelenti, hogy ha ez az építkezés el tud indulni, és a hátra lévő anyagi forrásokat be tudjuk gyűjteni, ami azért nem kicsi összeg, tehát még mindig egy ilyen 80-90 euróra szüksége van az egyesületnek ahhoz, hogy teljesen arról tudjunk beszélni, hogy megvan az összeg, amivel meg lehet építeni a templomot, akkor akárról is tudnánk beszélni, ez egy nagyon merész álom, de miért ne merjünk álmodni, hiszen valójában egy álomból született meg ez a templomépítkezés is, hogy ennek az évnek a végére ez a templom állhat teljes díszében, és tovább hirdetheti a böződi-falusi szomorú sorsot, amit ezek az emberek meg kellett éljenek.
Azt hiszem, hogy a tisztelt hallgatók már tudják, hogy miről van szó, mert az utóbbi 3 hónapban nagyon sokszor beszéltünk erről, és a sajtóban is rengeteg információt lehet olvasni ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatosan. Nagyon dicséretre méltó az a határozat, amely a Maros megyei tanács keretében született e nemes cél támogatása érdekében, tehát hogy a megye minden önkormányzata támogatja mintegy 15 ezer lejjel ezt a kezdeményezést. Hogy önök hogyan szembesültek ezzel a nemes gesztussal, mennyire értékelik, és érkeztek már konkrét felajánlások?
Ugye azt kell tudni, hogyha arról beszélünk, hogy a megye teljes önkormányzat, az 102 önkormányzat lenne, ebből 39 önkormányzat van, ami RMDSZ-es polgármesteri hivatal, vagy RMDSZ által támogatott polgármesteri hivatal. Erről a 39 önkormányzatról beszélünk, akik 15 ezer lejjel támogatják a templomnak a felépítését. Én azt hiszem, hogy ez egy példaértékű felajánlás, és erre méltóan lehetünk büszkék mi maros megyeiek, hiszen most arról beszélünk, hogy egy ilyen összefogás nyomán fog megépülni egy összetartozás nevet viselő templom, ami ha bár nem templomként fog szolgálni, de mindenféleképpen egy olyan épület együttes lesz, ami elég komoly szimbolisztikát fogalmaz meg önmagában. Erre nagyon büszke lehet minden maros megyei ember, és nem csak maros megyei ember, hiszen én kaptam visszajelzést úgy Magyarországról, mint az ország különböző pontjairól és külföldről is ez ügyben, hogy nagyon boldogok, hogy sikerült egy ilyen összefogást kieszközölni Maros megyében, és tovább gondolva és tovább beszélve ezt a felajánlást úgy döntöttünk, hogy innentől kezdve minden évben fel fogjuk ajánlani ezt az összeget egy olyan célra, ami a Maros megyei magyar közösségnek fontos, és ott fogunk segíteni ez a szolidaritás alappal, ahol csak igény lesz rá Maros megyében.
Köszönöm szépen a pontosítást. Végsősorban normális az, hogy a magyar önkormányzatok képviselői ajánlják fel és küldik el ezt a támogatást, mert hogy magyar szimbólumról van szó, még akkor is, hogyha végsősoron a kommunista diktatúra áldozata mind a település, mind pedig maga a templom. Tisztelt polgármester úr, ebben az esetben, mikor adományokból kell létrehozni egy ilyen munkálatot, vagy véglegesíteni, ilyen esetben is szükség van közbeszerzési eljárásra?
Hogyha az önkormányzat bonyolítja le az építkezést, akkor mindenféleképpen, hiszen meghaladjuk azt a plafonértéket, amiben esetleg mondjuk direkt közbeszerzésre tudnánk beszélni. Ezért nekünk a tervünk az az, hogy az egyesület pályáztassa, úgymond egyesület kössön szerződést a kivitelezővel. Nem azért, hogy itt kikerüljünk bármiféle közbeszerzési eljárást, hanem próbáljuk azt erőltetni és úgy kiválasztani a kivitelezőt, hogy az helyi legyen, tehát Maros megyei legyen. Nem azért, hogy erőnybe ütősítsük a Maros megyeieket, hanem ugye sokkal könnyebb olyan emberekkel szembenézni, akikkel nap mint nap találkozunk, és azért valljuk be, hogy aki ezt a templomot fel fog építeni, ez egy olyan referenciát fog kapni, ami akár érzelmileg, akár építészetileg talán életének az egyik legkomolyabb épületét fogja felépíteni, ha nem is szerkezetileg, de szimbolisztikailag mindenféleképpen.
Úgy veszem ki szavaiból, hogy ezek szerint nagyjából akkor hány százalékban van meg a kivitelező?
Hát, hogyha arról beszélünk, hogy térségbeli legyen, akkor már mindenféleképpen előrébb tartunk ezzel a mai nap folyamán, hiszen amit említettem, egy Marosvásárhelyi illetőségű céggel tárgyaltunk, akik képesek arra, hogy megépítsék ezt a templomot. Ezáltal pedig talán most már oda billen a mérleg, hogy ezt meg tudjuk építeni Maros megyei vállalkozóval is.
Mikor kezdődhetnek el a konkrét munkálatok?
Hát ugye itt nagyon sok minden van, amit figyelembe kell tudni venni. Vízügyi engedélyek, egyéb olyan bürokratikus papír munkaelőkészítés van, ami által én nem tudom megmondani, hogy most ez el tud-e kezdődni mondjuk március folyamán vagy április folyamán, de a cél mindenféleképpen az, hogy ahogy a tavasz beköszönt, minél hamarabb tudjuk elkezdeni a munkálatot.
Igen, ám, mert hát növekedik a vízszint, és májusra satszolják, hogy eléri a templomot a feltelő böződító vízszintje.
Ez egy téves információ, a sajtóban félrejtették azt, amit én mondtam, és örülök is annak, hogy szóba került. Mert ugye május tájékára mondtam én, tehát úgy fogalmaztam akkor, hogy gyakorlatilag május az az időpont, amikor nekünk ezt el kellene kezdeni mindenképpen ahhoz, hogyha van itt egy pár hónapos átfutási idő, amíg ki tudunk jönni az állandó vízszint fölé, akkor ne kerüljön az a probléma, hogy esetleg vízbe kellene befejezni az alapozást. Tehát így került szóba a május, tehát itt azért én nagyon kevés lehetőségét és esélyt látom annak, hogy május végére itt az állandó vízszint beálljon, és a templomnak a valamikori templomnak a területe az víz alá kerüljön. Van rá esély, de nem tartom valószínűleg, hogy ez így lesz májusra.
Addig mindenképpen a szolőbb rendszert jó lenne véglegesíteni, hogyha jön a víz, akkor mindenképpen biztonságos legyen. Van még egy nagyon érdekes és nagyra becsülendő tervük a Rédei kastéllyal kapcsolatosan. A múzeum kialakítása hogyan zajlik, milyen lépéseket tettek, és mikorra várható az, hogy látogatható lesz a felújított Rédei kastélybeli múzeum sokkal több lelettel és kincsel, amit meg lehet tekinteni.
Gyakorlatilag ez már olyan fázisban van, hogy szerződés kötés előtt állunk, ugye ezt a pályázatot megnyertük már, és hogyha nagyon sietünk, akkor ebbe az időbe is tudjuk fejezni, de viszont én úgy gondolkozok, hogy úgy próbálom szervezni a rédei család körüli építkezésre, szabad így fogalmazni, hogy több pályázatunk is van, ami a kastély körüli területrendezést is illeti. Itt két pályázatunk van, ami parkosítást vetít előre a kastély közvetlen közelében, valamint a bentlakás háta mögötti területben. És én azt szeretném, hogyha az első tér, ami a kastély körül van, az utolérné a múzeumnak az átadási időpontját. Ha úgy látjuk, hogy esetleg ez nem valósulhat meg, hogy egyszerre tárjuk a nagy közönség elé a úgymond a kastélykertet, a kastélyparkot a múzeummal, akkor egyszerűen fogjuk adni a múzeumot, ami ebben az évben megtörténhet, és akkor a jövő év közepe fele át tudjuk adni a parkot és azt a területet, ami a közvetlen környezetében van a kastélynak. Egy több rétegű rédei gondolatmenetünk van, gondolatvilágunk van. Ugye folyik egy művészettörténeti kutatás is a rédei család után, rengeteg olyan adatunk van csak, ami szájról szájra maradt fent, és különböző olyan írások, amik nem tudnak történelmi adatokra támaszkodni. Ez szeptember tájékára fejeződik be, Fehér János művészettörténész kutatása alapján, akkor kapunk egy olyan hiteles anyagot, amire hivatkozva tudunk beszélni a rédei családról, az angol királyi vonalról, valamint a Württemberg Sándor családi ágáról is. Én azt szeretném, hogyha ezt egy könyvformájában ki is tudnánk adni, hiszen ez nem csak Erdőszentgyörgy büszkesége, hanem talán nekünk magyaroknak, és nem csak magyaroknak egy olyan kapcsolódási pont, amit kezelni kell. És hogyha mi Erdőszentgyörgyön ezt meg tudjuk tenni, akkor miért ne tegyük meg, és miért tárjuk a nagyvilág elé azokat a hiteles információkat múzeummal kibővítve, és a kastélyparknak a pompáját bővítve és átadva a nagy közönségnek. Én azt hiszem, hogyha ez sikerül nekünk 2020 végéig, mandátumunk végéig bevégezni, akkor én már ezzel elégedett leszek, mind ami a kulturális vonalat jelenti, és bízom benne, hogy az Erdőszentgyörgynek egy olyan éke lesz, és olyan éke marad, amire az elmúlt időben hivatott volna, és foglalkozni kellett volna vele, de tudjuk, hogy nem olyan egyszerű dolgokat kivitelezni. Nagyon örülök annak, hogy már arról tudunk beszélni, hogy ennek egy része megvalósul, látszik, hogy megvalósul. Én bízom benne, hogy össze fog állni a teljes kép a rédei család körül, és egy olyan turisztikai látványosság lesz, egy olyan büszkesége lesz az Erdőszentgyörgynek, ami kiemeli Erdőszentgyörgyöt a kis Kürőmencének a régiójában.
Milyen viszonyuk van a brit királyi családdal? Tájékoztatják-e őket, hogy mire készülnek, milyen fontos beruházás van éppen folyamatban, és lehet-e számítani arra, hogy esetleg Károly herceg romániai erdélyi körútjai során egyszer majd Erdőszentgyörgyöt is útba ejti?
Ugye volt itt Károly herceg ezelőtt egy pár évvel, én amikor beleálltam ebbe a rédei tervnek a megvalósításába, akkor nagyon sokan megfogalmazták azt, hogy de akkor szóljunk az angol király családnak, hogy jöjjenek és támogassanak, és látogassanak el, és nézzék meg, hogy mi mivel foglalkozunk. Én úgy tartom, hogy nem azért nem vettük fel a kapcsolatot az angol király családdal, és Károly herceggel sem, mert nem szeretném, hogyha azt éreznék, hogy bele szeretnék őket rángatni bármibe is. Amikor ezek a fejlesztések készen lesznek, akkor meg fogjuk őt hívni ide, és bemutatjuk azt, hogy mit csináltunk, és bízom benne, hogy ezáltal sokkal pozitívabban fog állni Erdőszentgyörgyhöz, mint az elmúlt években, ugyanis többször fordultak már az angol király család a segítségért, amiben nem sok minden látszik, ugye kivétel a református templomra adományozott valamikori összeg. Én azt gondolom, hogy eljött az az idő, hogy oda kell tenni nekünk is a kezünket és az erőnket, és kell tudni saját magunktól dolgokat megvalósítani, nem azon kuncsorogni szervezetek fele, akár az angol király család fele, hogy szálljanak be bármibe is, és segítség. Hogyha ők látnak ebbe fantáziát, és be akarnak szállni bármibe saját maguktól, akkor nyitottak vagyunk erre, de én nem szeretném erre használni az angol király családot. Úgyhogy amikor ezekkel a tervekkel elkészültünk, és van egy olyan tér, egy olyan környezet, ahova méltó meg lehet hívni Károly herceget, akkor meg vagy győződve, hogy el fogjuk tudni érni az idején, és meglátogassa Erdőszentgyörgyöt.
Apropó, rédei kastély, könyvtár és a hozzáfűződő információk. Meglepően ért engem az a tájékoztatás, miszerint az a szenzáció, ami tegnap délelőtt óta Marosvásárhelyen a Teleki TK-ban zajlik, az szintén Erdőszentgyörgyhöz kapcsolható. Ugyebár tegnaptól tekinthető meg óriási érdeklődés közepette a Koncz Kódex a Teleki TK-ban, amelyet csak időszakosan állítanak ki, és a Magyar Kultúra Napja alkalmából került a nagy közönség látókörébe. Nos, ez a kódex, amelyet Koncz József talált meg a 19. században, szintén a rédei kastélyból származik, mert hogy egykori tulajdonosa a könyvtára eladásával adta át ezt a jelentős írott dokumentumot, ugye már a hatodik magyar nyelv emlékről van szó, Koncz Józsefnek. Mennyiben büszkék erre a Momentumra és erre a kódexre, tisztelt Csibi Attila Zoltán polgármester úr, ön és az erdőszentgyörgyiek?
Hát, hogyha nem mennénk büszkék, akkor nem tudnánk örülni a múltunknak, kultúránknak és annak a gyönyörű tájnak és világnak, ami Erdőszentgyörgyöt jelenti. Sajnos meg vagyok győződve, hogy nagyon sok maros megyei se tudja azt, hogy ez a konckódex az Erdőszentgyörgyhöz köthető, és nagyon sok erdőszentgyörgyi sem tudja. Mindenféleképpen ezek olyan plusztot tudnak adni az embernek, amikor ilyen dolgok kerülnek nyilvánosságra, és ilyen dolgokra lehetünk büszkék, ami a mindenféleképpen a megmaradásunk fele és a kultúrák fele egy olyan védőhálót tud vonni, amit hogyha kellőképpen át tudunk adni az utánunk jövősznek, akkor ez egy elég komoly biztosíték lehet arra, hogy a megmaradásunk az egy nagyon fontos záloga akár a múltunknak, akár a jövőnknek is. Erre támaszkodva, hogyha vannak ilyen szálak, ilyen kapaszkodók, ami ugye nyelvemlékről beszélünk, ami nem egy egyszerű dokumentum, akkor Erdőszentgyörgynek ez egy olyan méltó büszkesége, amire nem csak Erdőszentgyörgyön büszkék az emberek, hanem meg vagyok győződve, hogy Marosvásárhelyen is, ahogy ezt is említette, hogy a Teleki TK-ban ez kiállításra került most a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Hál' Istennek, hogy vannak olyan ügyes pedagógusaink Erdőszentgyörgyön, akik már rá is szerveztek erre, és viszik a gyerekeket a Teleki TK-ba találkozni a Konckódexszel. Én nagyon örvendek, hogy ilyen népszerűségnek körvend, hiszen ezáltal is Erdőszentgyörgy neve az forog a köztudatban, amire szükségünk van, hiszen azért nem könnyű Erdőszentgyörgyön élni, de viszont röghöz kötöttként saját magamhoz tudok beszélni. Én nagyon bízom benne, hogy egy olyan jövőképet tudunk kirajzolni, ahol akár a kultúránkra, akár a nemzetiségünkre büszkék lehetünk még az évszázadok során is.
Nagyon nemes tervek ezek, és csak gratulálni tudok hozzájuk. A hagyományt és a nagyszabású terveiket valósítsák meg, őrizzék meg az emlékeket, és ne hagyják magukat letőrettetni, még akkor sem, hogyha ilyen zászlós, apró, orr alá borsó törési cselekedetekkel kell szembesülniük. Tisztelt Csibi Attila Zoltán polgármester úr, nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést, és sok sikert kívánok a továbbiakban is.
Én is köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok mindenkinek.